Egyedi felülvizsgálati kérelmek alapján dönt devizahiteles ügyekben a kúria, hangsúlyozta az Inforádiónak a kúria polgári kollégiumának szóvivője. A devizahiteles érvénytelenségi perekről Rozgonyi Ádám kérdezte Simonné Gombos Katalint.
A kúria konzultációs testülete vizsgálja a devizahiteles érvénytelenségi perek jogalkalmazási kérdéseit. Mit és mi alapján vizsgál ez a testület, és eddig hány ügyet vizsgált?
A konzultációs testületet a kúria elnöke, dr. Darák Péter állította föl, azzal a céllal, hogy a joggyakorlatban felmerülő problémákra gyakorlatilag azonnal tudjon reagálni. Ez nem konkrét ügyeket vizsgál ez a testület, hanem az alsóbbfokú bíróságok előtt felmerült problémákból levonható következtetéseket vonja le, illetőleg a joggyakorlat számára próbál orientációt adni, hogy bizonyos kérdések milyen irányban dőljenek el, vagy milyen kérdésekben hogyan foglaljanak állást a bírák.
Mit lehet arról elmondani, hogy június 19-én, ha jól tudom, a semmisnek nyilvánított devizahiteles szerződésekkel kapcsolatban gyakorlatilag egy állásfoglalást hozott a kúria. Mit tartalmaz pontosan ez az állásfoglalás? Milyen megoldást ajánl a kúria a bíróságoknak a devizahiteles ügyek tekintetében?
Annyi pontosítást tennék, hogy június 19-én a kúria elnöke által felállított konzultációs testület fogadott el ilyen állásfoglalást. Ez azért fontos, mert ennek a konzultációs testületnek az állásfoglalásai nem kötelező jellegűek, ajánlásul szolgálnak a bíróságok számára, és nagyon fontos, hogy ez nem egyedi ügyeket dönt el, és nem jogegységesítő eszköz. Tehát a kúria akkor dönt ilyen ügyekben, hogyha egyedi felülvizsgálati kérelmek kerülnek előtte előterjesztésre, és ezekben az ügyekben tud állást foglalni. A konzultációs testület által adott állásfoglalás a devizahiteles ügyekben azzal a kérdéskörrel foglalkozik, amikor a tájékoztatás tisztességtelensége folytán az árfolyam kockázattal összefüggő kérdés, le lehet vonni a tisztességtelenség, annak eredményeként semmiség jogkövetkezményeit, és a konzultációs testület állásfoglalása szerint két egymással körülbelül egyenrangú módszerrel lehet ezt a jogkövetkezmény levonást az egyedi ügyekben elvégezni.
Hogyha a konkrétumokról beszélünk, milyen ajánlásokról van szó, mit tartalmaznak ezek az ajánlások?
A konzultációs testület arra az esetre, hogyha megállapít a szerződés elsődleges tárgyára, azaz árfolyam kockázatra vonatkozó nem világos feltételrendszer alapján a tájékoztatás tisztességtelensége, olyan megoldási módozatot kínál a bírák számára, amit mérlegelhetnek, hogy vagy az árfolyam kockázattal kapcsolatos egyensúlytalansági helyzetet oly módon ellensúlyozzák, hogy a magát a szerződést a árfolyam kockázattól, mint olyantól fosztják meg, és ebben az esetben egy forint alapú elszámolásra kerülhet sor a felek között, vagy pedig megmarad az árfolyam kockázat, de annak a tisztességtelen részét küszöböli ki a bíróság azzal, hogy maximálja az árfolyamnak a mértékét. Tehát ez a két elv, ami alapján az elszámolás elvégezhető.
Ezen ajánlások semmiféle kötelezettséget nem jelentenek, nem rónak a bíróságokra?
Nem rónak ilyen kötelezettséget. A bírói függetlenség elve alapján egy ilyen testület nem is tehetne más ajánlást, más módszer nincs arra, hogy a bírák számára ezt közvetíteni tudjuk. Én úgy gondolom azonban, hogy miután ebben a testületben tekintélyes kúriai tanácselnökök, illetőleg az alsóbbfokú bíróságokról olyan bírák vesznek részt, akik főként ilyen szaktanácsokban ülnek, ilyen szaktanácsokat vezetnek, vagy maguk egyes bíróként ilyen ügyeket bírálnak el, tehát a szaktudás, hogy így mondjam, koncentrálódik ebben a testületben, ezért nyilvánvalóan van befolyása a joggyakorlat alakítására. Én úgy gondolom, hogy ennek a testületnek fontosak az állásfoglalásai, és természetesen azzal, hogy a mérlegelési lehetőséget és az egyéni döntés lehetőségét mindig az egyedi bíró kapja meg, de fontos kapaszkodókat nyújthatnak a bírák számára.
Június 24-én jogerősen érvénytelenné nyilvánított egy devizahitel szerződést a fővárosi ítélőtábla, mert a pénzintézet nem adott megfelelő tájékoztatást az adós Jézusnak arról, hogy az árfolyam változás jelentősen növelheti a tartozását és a törlesztő részlet összegét. Mi történik ezután, hol és hogyan folytatódik az ügy?
A konkrét ügyet nem tudom, hogy hogyan fog folytatódni, hiszen hogyha ezt a fővárosi ítélőtábla elbírálta, akkor ez egy jogerős döntés. A jogerős döntésekkel szemben ugye lehetőség van arra, hogy felülvizsgálati kérelmet terjesszenek elő, hogyha ilyen felülvizsgálati kérelem előterjesztésére sor kerül, akkor a kúria fog eljárni az ügyben, tehát minden bizonnyal a kúria is állást fog foglalni ebben a kérdésben. Abban az esetben, hogyha ez egy olyan per, amiben egy megállapítási típusú keresetről van szó, akkor ennek lehet még folytatása, illetőleg sok fajta kombinációban fordulhatnak elő pertípusok, ugye végrehajtással összefüggésben, marasztalásra irányuló keresetekkel összefüggésben. Tehát, hogyha ez a döntés csak egy részét dönti el a kérdéseknek, akkor előfordulhat, hogy maga az ügy az még tovább folytatódik, akár elsőfokú eljárásban is.
Számítani lehet arra, hogy az ezen típusú ügyek, perek megszaporodnak a következő időszakban, vagy pedig egyedi esetről van szó?
Én úgy gondolom, hogy ahogyan az állásfoglalás is körülírta, a perek csak egy részére vonatkoztatható az állásfoglalásnak az ajánlása. Nem hinném, hogy ez rendkívüli nagyszámú új per generálására alkalmas lehetne. Hangsúlyozandó az, hogy abban az esetben jutunk el a jogkövetkezmények levonásáig, hogyha a fogyasztónak sikerül azt igazolnia, hogy a részére nyújtott tájékoztatás nem volt tisztességes. Ennek a feltételrendszerét, hogy mikor tekinthető tisztességesnek és mikor nem, nyilván csak egyedi mérlegelés alapján lehet eldönteni, tehát erre generális szabályt nem lehet mondani. Ha előfordulnak ilyen esetek, amikor a fogyasztó a tisztességtelen szerződési feltételt igazolni tudja az árfolyam kockázattal összefüggésben, akkor természetesen sor kerülhetnek ilyen eljárások lefolytatására, és ilyen esetekben nyilvánvalóan alkalmazni lehet az állásfoglalásban körülírt jogkövetkezményeket.
Tehát ha a fogyasztó nem tesz lépéseket, akkor önmagától semmi sem történik a deviza hitelével kapcsolatban, tehát nem fog önmagától a fogyasztó problémája ezzel kapcsolatban megoldódni, hogyha nem viszi bíróságra az ügyet.
Azért ez sem teljesen így van, ugyanis ugye Magyarországon ma már nem léteznek devizában nyilvántartott vagy kifejezetten deviza kölcsönszerződések. A magyar jogalkotás ezt a problémát már kezelte az úgynevezett deviza hiteles törvényekkel. Ezekkel a deviza hiteles törvényekkel részben kiküszöbölt olyan tisztességtelen szerződési feltételeket, amelyek tekintetében maga a törvényi vélelem állított egy olyan jogi helyzetet, hogyha valaki nem perelt, akkor is egy tisztességtelenül tőle levont, vagy általa befizetett összegeket visszakapott, tehát ugye ezeken már túl vagyunk, és a devizahiteles törvények sorozatában a harmadik volt az, amelyik tulajdonképpen kivezette a magyar pénzpiacról ezt a hitelfajtát, tehát ma már senkinek nincs deviza vagy deviza alapú kölcsönszerződése, mert a forintosítása megtörtént ezeknek a hiteleknek. Én úgy gondolom, hogy önmagában ezzel a jogalkotó intézkedéssel is sok kockázattól mentesültek a fogyasztók.
Mi az Európai Unió, az Európai Bíróság álláspontja ezzel kapcsolatban? Fogalmazott-e meg véleményt?
Az Európai Unió Bírósága elé nagyon sok magyar, és nem csak magyar egyébként, hanem más országokból jutó előterjesztés is elkerült. Az Európai Bíróság joggyakorlata folyamatosan fejlődik ezen a területen, tehát hogyha van egy előterjesztés, akkor abban az előterjesztésben született határozat azt a mozaikszerűen összerakható palettát, amit már most látunk, biztosan gazdagítani fogja. A magyar előterjesztések alapján született ügyekben, ha röviden akarom megfogalmazni, akkor a kúria által az eddigi jogegységi határozataiban megfogalmazott álláspontot az Európai Bíróság is megerősítette, és a tavaly ősszel, illetőleg idén tavasszal meghozott döntéseiben pedig arra adott iránymutatást, hogy amennyiben az árfolyam kockázattal kapcsolatos kérdéseket, amit ugye a devizahiteles törvények nem rendeztek, tehát épp ezért van lehetőség arra, hogy ilyen egyedi vizsgálattal a tisztességtelenségét vizsgálják a bíróságok, milyen szempontrendszer alapján járjon el a tagállami bíróság, és ezekben az ügyekben az Európai Bíróságnak a gyakorlata, ha úgy tetszik, az iránymutatás mellett kiegészíti a magyar bírói gyakorlatot. Azokban az ügyekben, ahol konkrét előterjesztésekre került sor, a konkrét előterjesztő bíró számára válik kötelezettségé ennek az alkalmazása, és a többi ügyre pedig egyértelműen kihatással van.
A devizahiteles ügyekben van-e lehetőség, vagy mikor van lehetőség kárpótlásra? Ez is egy kérdés szokott lenni ilyen esetekben.
A devizahiteles ügyekkel összefüggésben ez a jogintézmény, hogy kárpótlás, ugye ez nem merülhet föl. Abban az esetben, hogyha a devizahitelszerződések valamely rendelkezése, vagy a szerződés elsődleges tárgyaként említhető árfolyamkockázat tisztességtelen, akkor ezeknek a tisztességtelen szerződési feltételeknek a kiesésével, illetve megdőlésével lehet egy érvénytelenségi jogkövetkezmény levonásáig eljutni. Az érvénytelenségi jogkövetkezmények közül a főszabály mindig az, hogyha kiveszünk egy ilyen feltételt, de attól még a szerződés egyébként teljesíthető, akkor enélkül a feltétel nélkül irányadó a jövőben a felekre ez a szerződés. Abban az esetben pedig, hogyha a szerződésnek egy nagyon lényeges részére, például ugye az elsődleges tárgyra, az árfolyamkockázatra vonatkozik, akkor ez megdönti a teljes szerződést, és ilyenkor az ajánlásban, állásfoglalásban is körülírt módon az érvénytelenség jogkövetkezményét kell levonni, ami a konkrét esetekben azt jelenti, hogy ilyenkor a szerződést a bíróság érvényessé nyilvánítja, és az érvényessé nyilvánított szerződés alapján egyfajta elszámolást végez a felek között. Ez a gyakorlatban vagy azt jelenti, hogy ha már lezárt szerződésről van szó, akkor tulajdonképpen átszámolják a megfizetett összegeket, és hogyha szükség van, akkor visszatérítésről rendelkeznek. Azoknál az ügyeknél, ahol még folyamatos a jogviszony, tehát még nem szűnt meg a kölcsönszerződés, ott pedig a törlesztő részletek nagyságrendjét befolyásolhatja ez a fajta elszámolás.
Simonné Gombos Katalint a Kúria Polgári Kollégiumának szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.